Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Dajcs Tamás, a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Delegációjának vezetője. A beszélgetést kedden délután 3 órától rögzítjük, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Kett hajnalra megszületett egy nagyon hosszú tárgyalás után a megállapodás az unió keret költségvetéséről és a helyreállítási csomagról. Rendkívül bonyolult rendszernek tűnik. Az első kérdésem az, hogy Magyarországnak mit jelent ez?
Magyarország a legkomolyabb győzelmet arató Európai Uniós tagállamok közé tartozik. A győzelem, a siker a magyar polgárok érdekeinek eredményes képviselete, az a számok nyelvén a következőképpen fogalmazható meg. A regionális fejlesztési források, tehát azon Európai Uniós támogatási összegek, amelyeket annak érdekében tudjunk felhasználni, hogy a magyar gazdaság átlagos teljesítőképessége, a magyar polgárok átlagos életszínvonala az megközelítse az Európai Unió átlagát. Sajnos ettől még mindig valamennyire elmaradunk, habár ezt a különbséget az elmúlt évek sikeres gazdaságpolitikájának köszönhetően tudtuk csökkenteni. Nos, az eredeti javaslat az megközelítőleg 17 milliárd eurónyi összegre vonatkozott. A magunk mögött hagyott több, mint másfél esztendőnyi tárgyalások során ezt sikerült majdnem 18 milliárd eurónyira feltornáztunk, és Orbán Viktor miniszterelnök úr az 5 napos, majdnem rekordhosszúságú tárgyalás végén mindezt 3 milliárd eurónyi plusz regionális fejlesztési kohéziós forrással visszanemtérítendő a magyar gazdaság, a magyar önkormányzatok, a magyar egészségügy, a magyar infrastruktúra, a magyar oktatásügy fejlesztésére felhasználható uniós forrással tudta megfejelni. Tehát azt mondhatjuk, ha bár a helyzeténől fogva jelenteni a magyar polgárokat, tájékoztatni első kézből a magyar miniszterelnök tudja, de a tárgyalások eredményeként rendelkezésünkre álló adatok alapján a 17,9 milliárd eurós kiinduló összeghez képest a Magyarországnak járó regionális fejlesztési források nagyságrendje az elérte, valamennyire meghaladta a 21 milliárd eurót, tehát itt 3 milliárd euróval sikerült nagyobb forráshoz jutnunk.
De ez volt az utolsó pillanatos első látásra technikainak látszó szövegbeillesztés?
Minden létező, egy adott országnak járó uniós fejlesztési források növekedését jelentő megoldás valamilyen technikai, valamilyen módszertani változás, valamilyen matematikai mutatóban beálló változás. Ebben az esetben sincs ez másképpen, de mindig mindenki a végeredménnyel számol, és ez teljesen természetes. Ahhoz az állapothoz képest, hogy az Európai Bizottság eredeti költségvetési javaslatához képest másfél év alatt kemény munkával a 17-ről majd a 18 milliárd euróra sikerült feltornászni a nekünk járó fejlesztési források nagyságrendjét. Ezeken a sok jelzőt használnak sokszor indulatos, elhúzódó, az érdekeket kőkeményen képviselő tárgyalásokon plusz 3 milliárd eurónyi visszanemtérítendő Magyarország fejlesztését szolgáló Európai Uniós forráshoz jutottunk, és ennek a forrásnak a nagyságrendje, ennek az uniós pénznek a nagyságrendje 2021 és 27 közötti hét esztendőben valamivel meghaladja a 21 milliárd eurót. Ez egy óriási eredmény. Itt ebben a 4-5 napos tárgyalásban nincs olyan ország, amelyik a regionális fejlesztési forrásainak a borítékjába kerülő pénzt ilyen nagyságrenddel összesen 3 milliárd euróval tudta növelni. Tehát azt tudom mondani, hogy hála az égnek, tulajdonképpen mind a 27 ország így vagy úgy sikernek könyvelheti el ezt a megegyezést. Vannak nem csupán sikeresek, hanem győztesek, de a legnagyobb győztesek között ott van Magyarország ezzel a 3 milliárd eurós visszanemtérítendő fejlesztési forrás bővítő döntéssel.
Ez a keretköltségvetést érintő döntés, de itt egy másik pénzügyi csomagról is döntöttek. Miről szólt ez a majdnem 90 órás tárgyalás?
Ez a majdnem 90 órás tárgyalás alapvetően 4 kérdésről szólt. Ez nagyon egyszerűnek tűnik, mint hogy nagyon egyszerűnek tűnik, hogy Johan Cruyff hogyan újította meg a modernkori labdarúgást, ha elmondjuk az ő újításainak a lényegét, azok szinte ilyen gyerekszájszerű, egyszerűségű megfogalmazások, mégis forradalmasították a labdarúgást. Itt is nagyon egyszerű, négy nagyon egyszerű dologról volt szó. Egy, mekkora legyen a nagyságrendje a 7 éves keretköltségvetésnek, illetve ennek az újjáépítési, helyreállítási alapnak. Kettő, milyen legyen a pénzek elosztásának a rendje. Három, milyen módon legyen megosztva a 750 milliárdos helyreállítási alapon belül a vissza nem térítendő összegeknek a nagyságrendje, illetve az egyes tagállamok által, a bizottság által felvett hitelből, a tagállamok által igénybe vett hitel összege, és végül nem utolsó sorban negyedik kérdés, hogy legyen-e egy új, az önkényes politikai zsarolás lehetőségét megteremtő úgynevezett jogállami kondicionalitás, ez megcsúfolása a jogállami kifejezésnek, ennek a eredetileg elgondolt rendszernek köze nem volt a jogállamhoz, ez egy nyílt politikai zsarolási eszköz volt. Tehát ez a négy kérdés. Mekkora a nagyságrend, mi a belső elosztás, a 750 milliárdos csomagon belül mennyi a vissza nem térítendő támogatás, és mennyi a hitel, és végül de nem utolsó sorban a jogállami mechanizmus. Na most mind a négy kérdésben, hát ha azt mondom, hogy kilométernyi távolságra voltak a kiinduló álláspontok, akkor nem mondok túlzás, de végül sikerült egy szerintem összességében a közös európai érdeket szolgáló megállapodásra jutni. Nekem az, ami meggyőződésem, előbb már említettem, mindenki elmondhatja, hogy sikeres volt, vannak győztesek, és vannak nagyon nagy győzelmet arató országok, és azt gondolom, a magyar tárgyaló delegáció, a magyar miniszterelnök sikeres, eredményes, kőkemény, bátor tárgyalásának köszönhetően a legnagyobb sikert elérő országok szűk csoportjában van Magyarország.
A keretköltségvetés nagysága az a britek távozása miatt volt kérdéses, vagy másokból is kérdéses volt?
Elsősorban emiatt. E tekintetben, bocsánat, hadd kezdjem onnan, hogy van a fukar négyek, ugyebár, akik ugye a hollandok, a finnek, az osztrákok és a dánok, akik, hát azt kell mondanom, hogy első, második, harmadik hallásra is a tagállami önzés álláspontját képviselték, és csak sokadjára merült föl bennük valami közös európai szolidaritási gondolat, de az az elgondolás, amit most idézni fogok, ez nem az ő fejükben megfogalmazódó elgondolás volt csak. 28 tagú volt korábban az Európai Unió, egy tagország, méghozzá az Európai Unió második legerősebb gazdaságával bíró tagország, az Egyesült Királyság kilépett az Unióból. Az Egyesült Királyság amiatt, mert a második legnagyobb erejű gazdaság az övé volt, a második legnagyobb befizetője volt az Európai Unió költségvetésének, hát hogyha egy nagy befizető távozik, akkor nyilvánvalóan az Európai Uniós költségvetés, a keretköltségvetés nagyságrendje is csökkenni kell, felmerül ez a kérdés. Az ő befizetésük 16%-os volt, tehát azt tudom mondani, hogy nagyjából egy 16%-os csökkenés, azt lehet mondani, hogy mindenki annyit vitt el a közös teherből, amennyi ráesik. Nos, a mi esetünkben ez az általam már ugyancsak korábban említett 17 milliárdos kiinduló regionális fejlesztési támogatási összeg, ami nagy nehezen fölment majdnem 18 milliárdra, és pontosan 17,9 milliárdra, ez még mindig 24,5%-os, egyes számítások szerint 26%-os csökkenést jelentett a korábbi időszakhoz képest, tehát a lehető legnagyobb mértékű, az új logikában, rendszerben az elképzelhető legnagyobb mértékű csökkenést kellett volna úgy elszenvednünk, hogy még mindig az Európai Unió átlagos gazdasági fejlettségét nem értük el, és a korábbi időszakban a regionális fejlesztési források felhasználását tekintve a leghatékonyabb, a legeredményesebbek voltunk, a legnagyobb mértékű volt nálunk a uniós források felhasználásának köszönhetően a gazdasági növekedés, a legnagyobb mértékben csökkent az ország eladósodottsága, a legnagyobb mértékben csökkent a munkanélküliség, tehát jól teljesítettünk, és ez a faramúci helyzet állt elő a kiinduló javaslat kapcsán, ami miatt jutalmat, vagy elismerést érdemeltünk volna minimum, azért büntetést kaptunk, jól teljesítettünk, és azt mondták, hogy jó, hát már jól teljesítettek, akkor nem is kell nektek annyi pénzt. Na most ebből a helyzetből sikerült kitörni. Ennek a 7 éves keretköltségvetésnek a fő összeg az nem változott a tárgyalások végeredményeként, maradt 1074 milliárd euró, de ezen belül mi nem 18, hanem 21 milliárd eurónyi regionális fejlesztési pénzt kapunk. Egy gyors fejszámolással, ugye ez 20%-os növekedést jelent a 18-hoz képest a 21 vagy majd 20%-os, úgyhogy azt tudom mondani, hogy nagyon komoly eredmény az, amit a magyar miniszterelnök a tárgyalása során elért.
Miért takarékosak a négyek és a mostanában hozzájuk csatlakozni látszó Finnország is? Mit mondanak, amikor azt mondják, hogy nem kell ebbe több pénzt tenni?
Hadd kezdjem ott, hogy válaszolok a kérdésére. Te de fogom mondani, hogy mit hallok én az Európai Parlamentben, hiszen egy finn kormánypárti képviselő, vagy egy holland, vagy egy dán kormánypárti képviselő, egy osztrák kormánypárti képviselő az Európai Parlamentben is azt mondja, amit a saját kormánya a tanácsban mond. Hát első kézből hallhattam, láthattam, hogy mi az ő álláspontjuk, de hadd kezdjem az, hogy hogyan mondják. És itt nagyon nagy baj van. Tehát olyan módon lenéző stílusban, arrogánsan, egy ugyancsak Európai Uniós, vagy az Európai Közösség, vagy a Szén és Acél Közösség egyik nagy alapító országát, például Olaszországot sértegető stílusban fogalmazzák meg azt, hogy értelmetlen ennyi pénzt adni a déli, a mediterrán országoknak, részben a franciáknak is, de elsősorban az olaszoknak, a spanyoloknak, a portugáloknak, a görögöknek, a ciprusiaknak, néha még Máltát is ide sorolják, mert rosszul használják fel ezeket a forrásokat, elszórják, a gazdasági növekedésben ez nem hatályosul, és hát ők bizony megelégelték ezt, ők a takarékos, a sikeres, a tuti gazdaságpolitikát folytatók, hogy az ő adófizető big teljesítményeként előálló Európai Uniós befizetést, azt ilyen módon elhernálják ezek az országok. Most tartalmilag azt tudom mondani, hogy lehet erről értelmes vitát folytatni. Tényleg azt kell mondanom, lévén alapító ország Olaszország. Az valóban felvet kérdéseket, hogy mióta ez az európai együttműködés létezik. A neve sokat változott, de a regionális fejlesztési politika végig létezett. A közös uniós forrásokból mindig kapott Olaszország, hogy elsősorban a dél-olasz térségeknek a fejlettségi szintje az végre eléri az Európai Unió átlagát is. Több mint fél évszázad óta folyamatosan kapnak pénzt, és mégsem érik el. Ez felvet kérdéseket. Na de hát azért egy családi beszélgetésben, egy munkahelyi egyeztetés során, egy közéleti vitában, eszmecserében is nem lehet a másik méltatlan legyalázásával indítani egy beszélgetést. Tehát azt tudom mondani, hogy diszkreditálták magukat ezek az országok, nem akarok túlzásokba esni, vagy túlzó módon fogalmazni. Szerintem vállalhatatlan volt az a fellépés, amit a dél-európai országokban élő emberek teljesítményének a pocskondiázását illetően a holland miniszterelnök magának megengedett, aztán a középerő országokat illetően pedig jogállamisági ügyben gyalázta. Én azt tudom mondani, hogy nagyon helyes, hogyha egy holland miniszterelnök büszke holland, de én azt gondolom, hogy bármennyire is elismerésre méltó sok területein a hollandoknak a teljesítménye, semmi nem hatalmazza föl őket arra, hogy gazdasági ügyekben a dél-európaiaknak, jogállami ügyekben pedig a közép-európaiaknak észt osszon. Az európai együttműködés az a jóhiszemű kooperációnak a logikájára épül. Itt ez a jóhiszeműség nem nagyon volt tetten érhető a fukar négyek álláspontját illetően.
De otthon ezzel a retorikával sikeres politikát visznek? Mert ha igen, akkor nyilván a viszik ezt tovább.
Nem vagyok holland belpolitikai szakértő, amit látok, olvasok, sok ország angol nyelvű hírportáljain az az, hogy a jövői választásoknak nem a jelenlegi liberális holland miniszterelnök az esélyese. Tehát még azt sem tudom mondani, hogy hű de milyen mértékben honorálja a holland közvélemény ezt a kiállást. Fegyelmezett, a közös uniós források fegyelmezett, hatékony, szabályos felhasználása. Ez közös érdek, közös szempont. De ezeknek az elveknek a megfogalmazása után belegázolni egy meghatározó európai térség országaiba, azoknak az önérzetébe, gazdasági teljesítményébe, tehát bocsánat, kérek, hát az Olaszország az Európai Unió gazdaságának, vagy az Európai Unió országai közül a harmadik, sokak szerint, vagy bizonyos szövetésben második legerősebb gazdaság. Tehát azért egy Európai Uniós gazdasági nagyhatalomról beszélünk. Hát azért Spanyolország nem egy átlagos méretű Európai Uniós ország, sok baja ellenére is, hanem a nagyok sorába tartozik. Tehát én azt tudom mondani, hogy e tekintetben bármennyire is van végig gondolandó, alapvetően azt tudnám mondani, hogy Hollandia is alapító tagja az európai együttműködésnek. Évtizedeken keresztül nem nagyon hallatszott a hollandok részéről ez a takarékos, a pénzek hatékony felhasználását szorgalmazó észrevétel. Hát tetszettek volna mondjuk a 70-es vagy 80-as években már akkor jobban odafigyelni, hogy az ugyancsak alapító tag olaszok, vagy a 80-as évek elején az Európai Unió csatlakozó Magyarország és Portugália az minden tekintetben legalább olyan hatékonyan használja fel a forrásokat, mint olyan hatékonyan felhasználtuk mi 2004 óta itt Közép-Európában a rendelkezésünkre álló fejlesztési forrás.
A németek nem voltak benne a takarékos négyekben. Nem látszik. Mi történt? Miért nem? Mit van?
Németország az Európai Unió egyetlen igazán a nagy hatalma. A legnagyobb lélekszámú ország, a legnagyobb hadi erővel rendelkező ország, a legerősebb gazdasággal bíró ország, az Európai Uniós költségvetés 27%-a a németek befizetéséből áll elő. Úgyhogy csendben jegyzem meg, hogy majd abban a 30 évben 2028 és 58 között, amikor a 750 milliárd eurónyi hitelt az Uniónak vissza kell fizetni, és úgy tudja visszafizetni, hogy a tagállamok befizetnek, akkor a uniós költségvetéshez való hozzájárulás arányában kell majd ezt a hitelt is visszafizetni, tehát a németek egy euró centnyit nem használnak fel ebből a 750 milliárd euróból, de a 27%-át a német befizetéseknek köszönhetően tudja majd az Európai Unió visszafizetni, tehát nagyon nagy áldozatot vállalnak. A németek a saját maguk gazdasági, katonai, hatalmi, geopolitikai érdekeiket sokszor az asztal, vagy azt mondom, a víz fölött szabályosan elvárva, a víz alatt, vízlabdás hasonlattal érve, nem a szabályosság és a szabálytalanság határán mozogva, hanem nettón, durván szabálytalanul járnak el, kőkeményen képviselik a hatalmi érdekeiket, de tegyük hozzá, hogy ugyanez a német Európa politika az unió nagy országai közül egyedüliként képes arra, hogy igazi nagy áldozatot hozzon közös európai célok érdekében. És a németek most úgy látták, hogy a saját maguk tagállami politikai érdekei, hatalmi érdekei, gazdasági érdekei és az unió közös érdekei azok teljes egészében lefedik egymást. Az unió gazdasági bajainak a rendezése, az lényegét tekintve a legnagyobb mértékben az egyébként sem rossz állapotban lévő német gazdaság további fejlődésének az alapjait fogja megteremteni.
Olyan egyszerűen fordítani, hogyha az uniónak rosszul megy, akkor nem fognak német terméket vásárolni, és a németek meg főképp uniós piacra dolgoznak?
Igen. Az Európai Unió regionális fejlesztési forrásai, ugye ami most 3 milliárd euróval bővülnek, 3 milliárd euróval többet használhatunk majd föl mi magyarok, ezen regionális fejlesztési források közül minden két euró közül egy a német gazdaságot erősíti. Mert a német Közép-Európában lévő, működő német befektetők tulajdonában lévő cégek, azok, akik a megrendeléseket elviszik. Ezeknek a gazdaságoknak a gyarapodása az itt lévő német befektetések üzleti eredményét erősíti. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy a Németországban megtermelt termékeket egy jobb állapotban lévő mediterrán vagy közép-európai térséghez tartozó ország gazdasága az meg tud vásárolni, a polgárok meg tudják venni, hanem az adott nemzetgazdaságokban is meghatározó szerepe van a német befektetőknek, tehát ha jól megy a lengyel gazdaság, az német profitot is jelent. Ha jól megy a magyar gazdaság, az német profitot is jelent. Én nem hullajtok emiatt könnyeket. Nyitott gazdaság vagyunk, örülünk minden országból, ha ide érkeznek a befektetők, örülünk, hogyha a magyar gazdaság ettől gyarapodik, ha munkahelyeket teremtenek, a technológiát hoznak ide, ha nem kirabolják az országot is, minden létező profit fillért vagy eurócentet elvisznek az országból, hanem az itt termelődő profit döntő részét itt befektetik, a német befektetők döntő részben így járnak el. Tehát egy szó mint száz, ezért azt tudom mondani, hogy a német nemzeti érdek, gazdasági érdek, európai hatalmi érdek és a közös európai érdek ma az én véleményem szerint 90%-nál nagyobb mértékben lefedi egymást. Éppen ezért a németeknek nem kellett megjátszani magukat, ha tetszik. Ez a egy fillért sem használnak föl a 750 milliárdnyi uniós hitelből, de a 27%-át ők fizetik vissza, ez a német gazdaság megerősödése érdekében eszközölt hosszú távú befektetés. Volt ekkora bölcsesség, volt ekkora állami akarat, és volt a német gazdasági elitben is, politikai elitben is ekkora megegyezési hajlandóság, hogy láthatóan nem szedik le a keresztvizet a német kancellárasszonyról, amiatt, hogy Németország, hát számoljunk gyorsan, 750 milliárdnak a 10%-a, ugye 75, a 20%-a az 150, majdnem a 30%-áról beszélünk, tehát több mint 200 milliárd eurót ők fognak visszafizetni, de még egyszer mondom, ez 30 évre elosztva, ez gyakorlatilag pár évente 10 milliárd eurónyi plusz befektetése a németek részéről, kibírják. A német kormány most az új koronavírus járvány német gazdaságra gyakorolt negatív hatása kapcsán az ő saját gazdaságélénkítő, munkahelyteremtő, gazdaságvédelmi programjuk keretében 1200 milliárd eurónyi állami támogatást adott a saját cégeiknek. 1200 milliárd. De ehhez képest évente plusz 10 milliárd. Az azt gondolom, hogy a német gazdaság szempontjából kibírható.
A bizottság, aminek ez az első nagy teljesítménye, hogyan teljesített? Hogy látta?
Azt tudom mondani, hogy a bizottság egyrészt korrektül teljesített. A Juncker-féle bizottságnak volt egy megoldást, abból a szempontból, hogy megoldás jelente a javaslata, egy a megoldás minimális esélyével sem bíró alapjavaslata. Ennek ellenére korrekt módon oldalazva, de lényegét tekintve új álláspontokat megfogalmazva, de jogilag de jure ezt a korábbi javaslatot képviselték, és én úgy látom, hogy nem volt azoknak igazuk, akik próbálták néha persze udvarias nyelvezeten, de nem kevésszer nagyon durván lesajnálni az Európai Bizottság új német elnökasszonyának, von der Leyen asszonynak a politikusi, bizottsági elnöki képességeit, hogy majd itt előbb-utóbb kiderül, hogy nagy rá a kabát vagy a kosztümfelső. Azt tudom mondani, hogy a kompromisszum kialakításában a döntő érdem mindig a bizottság állandó elnökéi, tehát most Charles Michelé. Ő is megérdemel e tekintetben. Nagyon sok elemében kritizálható a kompromisszum, hiszen kompromisszum, tehát a magyar álláspontot nem is 100%-ban nem képviselem, nagyon sok jelentős részben nincs benne ebben a kompromisszumban, de egyetlen egy ország sem mondhatja, hogy a saját maga kiinduló álláspontja az teljes mértékben érvényesült. Tehát mégis ezt a kompromisszumot sikerült az ő közönműködésével tetőáláhozni, és szerintem érdemi volt a közönműködése. Az értelmes, a minden tagállam számára sikert, több tagállam számára győzelmet, és kevés, hála Isten Magyarországot is magába foglaló országcsoport számára pedig hatalmas győzelmet hozó kompromisszum kialakításában volt pozitív szerepe az Európai Bizottság elnökének.
Az Európai Parlamentnek mi dolga lesz ezzel a kidolgozott megállapodás? Tervezette lesz? Tervezett még?
Ez egy megállapodás. Nem szeretnék az Európai Unió alapintézményének a működését érintő terjengős szeminárium mégis adást tartani, de fontos most itt elmondani, az Európai Unióban a jogalkotás rendje mindig az, hogy minden jogalkotási tervezetet az Európai Bizottság fogalmaz meg, ő tehet kizárólag csak uniós jogszabályra javaslatot. A 7 éves keretköltségvetés, illetve ez a 750 milliárd eurós helyreállítási eszköz Next Generation EU projekt is jogszabály. Tehát a bizottság tette a javaslatot, és társ jogalkotóként a tanács, az Európai Tanács, az állam és kormányfők testülete, illetve az Európai Parlament a közös döntéshozó. A kompromisszumot, ahol még a bizottság javaslatához képest érdemi változtatásokat lehet végrehajtani, az a tanácsban történik a költségvetési döntéseket illetően. Már beszéltünk erről, nagy magyar siker, plusz 3 milliárd a vissza nem térintendő regionális fejlesztési kohéziós forrásoknak a növekménye a miniszterelnök kemény bátor tárgyalásának köszönhetően. Összesen kollégáimmal együtt végeztünk egy gyors fejszámolást, nagy félreértse valaki, lehet, hogy itt azért még 100 millió eurós nagyságrendben pozitíve változik ez a szám, de a nagyságrendjét tekintve 40 milliárd eurónyi uniós forráshoz jut, illetve juthat hozzá a helyreállítási alap hitel összegét is ide számolva Magyarország, tehát 40 milliárd euróhoz jutunk hozzá, és mintegy 10 milliárd eurónyi a befizetési kötelezettségünk, tehát 30 milliárd a pozitívum, 30 milliárd eurónyi a nettó pozitív szaldója Magyarország szempontjából a következő 7 évnek. Jó tárgyalás, nagy siker, nagy lendítő erő Magyarországnak, a magyar gazdaságnak, a magyar embereknek, az Európai Parlamentnek take it or leave it, ismert ős-magyar kifejezéssel, vagy egyetértesz, vagy elutasítod. Az Európai Parlament módosítani már a tanácsban kialakult konszenzuson, megállapodáson, és az arra épülő sok ezer oldalas részletes jogszabály tervezeten, illetve tervezeteken nem tud, de van egy érdemi, a lisszaboni szerződés, tehát 2009 óta egy érdemi döntési hatásköre, kell a hozzájárulása, csak az Európai Parlamenti igennel léphet hatályba mind a keretköltségvetés, mind a 750 milliárdos csomag, és van joga, módja, lehetősége az Európai Parlamentnek, hogy azt mondja, hogy nem. És akkor minden kezdődik előről, új bizottsági javaslat, új egyetértés kialakítása a tanácsban, és újra szavaz az Európai Parlament. Lesznek komoly kifogásai az Európai Parlamentnek? Lesznek olyan észrevételei, ami magyar nemzeti szempontból nem csak hogy támogatható, támogatandó, de nem kérdés, hogy az egész folyamat végén talán pici módosításokat még a tárgyalásokkal, hiszen most tanácsban létrejött egy konszenzus, a konszenzus alapján fogalmazódnak a jogszabályok a bizottságban, itt még a konszenzus kialakítása és a jogszabály megfogalmazása között lehetnek parlamenti észrevételek, amelyek a kompromisszum keretein belül mégis csiszolják a jogszabálytervezetet, végül nem kérdés, hogy az Európai Parlament szerintem kellő többséggel igent fog mondani erre a megegyezésre.
Hogyha az Európai Parlament még jogszabály csiszoló észrevételeket tesz, ahhoz megint össze kell hívni a tanácsot? Ha már egyszer
Nem, hiszen a konszenzus keretén belül van. Most az Európai Parlament nagyon helyesen a hétfő hajnalban kialakult tanácsi kompromisszum után most csütörtökön rendkívüli parlamenti ülést tart, ahol egy újabb határozatban fogja megfogalmazni az Európai Tanácsban kialakult megállapodással kapcsolatos támogató, kritikus, vagy adott esetben annak bizonyos részelemei, vagy fontos elemeit elutasító álláspontját. Augusztus közepére végére készül el a bizottság a tanácsi megállapodás alapján a jogszabálytervezetekkel, és ezekről a jogszabálytervezetekről kell egy szavazással igent vagy nemet mondani az Európai Parlamentnek, erre szeptemberrel fog sok kerülni. De az egész rendszer most még annyival, hát nem is, hogy bonyolódik, még hozzá kapcsolódik mindehez, hogy mivel az európai költségvetéshez való befizetésrendje alapvetően megváltozik, erről minden európai uniós tagállam parlamentjének döntést kell hoznia, tehát még a 27 parlamentnek is a 7 éves keretköltségvetést, illetve 750 milliárdos csomagot megalapozó, a tagállami befizetések rendjét meghatározó jogszabály változása okán tagállami parlamenti döntésekre van szükség, tehát most tanácsban szerintem komoly eredmény ez a megállapodás, a bizottság jogszabályt fogalmaz meg, és az Európai Parlamentnek plusz 27 tagállami parlamentnek még el kell ezt fogadnia, tehát 28 parlamenti döntésre van még szükség, hogy aztán 2021. január 1-től az egész rendszer működni tudjon. Ez
elméletileg elképzelhető, hogy lesz olyan nemzeti parlament, amelyik a saját döntését nem hozza meg, és emiatt blokkolja az egész rendszer. Ez ugye olyan államoknál fordulhat elő, ahol a mostani megállapodást kitárgyaló kormányfőnek nincsen többsége.
Én azt tudom mondani, hogy merre kevés esélyt látok, de hozzáteszem, fontos, hogy végre egy több mint 10 éve létező új alapszerződéses rendszer, hogy fontos kérdésekben a tagállami parlamenteknek is érdemi beleszólása van. Most ennek a rendszer működése ezen elemével végre az európai döntéshozóknak is találkozniuk kell, mert ugye utoljára több mint 10 év akkor volt a tagállami parlamenteknek nagy jelentősége, amikor magát a lisszaboni szerződést kellett a minden tagállamban ratifikálni. Voltak olyan parlamentek, ahol népszavazásra vagy anélkül bizony nem kapta meg első körben a támogatást az új alapszerződés. Most megint egy fontos, hanem is az alapszerződés jelentőségű, de egy de egy fontos kérdésben tagállami parlamenti jóváhagyásokra is van szükség, hogy lesz-e izgalmas politikai kanyar, vagy lesznek-e kanyarok benne? Lesznek még kanyarok itt az előttünk álló hetekben, hónapokban, de még egyszer mondom, a politikus az ne foglalkozzon jóslással, de én mégis arra számítok, hogy mind az Európai Parlament, mind a 27 tagállami parlament végül igent mond erre a megállapodásra.
A keretköltségvetés és a 750 milliárdos alap is nagyon sok egyéni eszközből áll össze. Ezek aránya menet közben jelentősen változott. Néhányat például teljesen nullára írtak, mást jelentősen megemeltek. Mi volt ennek a módosulásnak a lényege?
Senkit meg nem bántva, nem elvi szempontok. Egy kőkemény költségvetési alkudozás zajlik, és ebben a kőkemény költségvetési alkudozásban, amikor az fel sem merült, hiszen azért összességében említést érdemlő súllyal bíró négy uniós tagállam, a fukar négyek, a finnek, a dánok, a hollandok és az osztrákok, azok alapvetően azt mondták, hogy az ő álláspontjuk az, hogy nulla eurós legyen a helyreállítási alap. Tehát ők a 750 milliárdot 750 milliárddal akarták csökkenteni. Most egy ilyen álláspont ismeretében az komplet kizárt, hogy nőjön ez a 750 milliárdos keret, vagy nőjön az 1074 milliárdos 7 éves keretköltségvetés főösszege. Tehát ha meglévő igazságtalanságokat valahogy kompenzálni kell, például az, hogy semmilyen normatív szempontból az igazságos pénzelosztás megközelítésében nem volt magyarázható Magyarország hátrányba hozása, hogy csak 17 vagy 17,9 milliárd euró szerepelt a javaslatba. Így bizony csak úgy lehet meglévő igazságtalanságok orvoslására uniós forrás találni, a korábbi javaslatokhoz képest bizonyos projektek, címek, sorok, fejezetek azok keveset kapnak, vagy lenullázzák őket, és itt bizony az erősebb közös uniós érdek és szempont az, ami győzedelmeskedett. Nem arról van szó, hogy amikor erre, arra, vagy amarra a megállapodásban végül kevesebb pénz jutott, hogy ez ne lenne fontos, csak más azoknál a céloknál fontosabb volt. Én azt gondolom, vannak olyan fejezeti részek, aminek a csökkentése komoly gondot fog jelenteni. Itt majd okosan kell a költségvetés végrehajtania az Európai Bizottságnak, az ő felelőssége ez előttünk álló 7 évben. Van, ahol azt gondolom, hogy a csökkenés persze nem öröm, de kibírja az a fejlesztési projekt.
A hitelfelvétel az nem viszi közelebb Európát a föderális rendszerhez? Hát hiszen együtt veszünk föl hitelt, nem fog föléledni megint a föderális Európa, nemzetek Európája vita?
De. Ezért volt egy nagyon fontos elvi megközelítés magyar kormány részéről, és nagyon-nagyon hasznosnak és pozitívnak tartom, hogy az a Magyar Országgyűlés is megfogalmazta a maga álláspontját, mert két olyan a történelmi probléma, új koronavírus járvány és annak súlyos gazdasági társadalmi hatása ellenére is van két olyan szempont, amit mérlegelni kell a döntésnél. Az egyik az az, hogy mi közép-európai volt kommunista országok pontosan tudjuk, hogy milyen terhet jelent az eladósodottság. Csak egyetlen számot hadd mondjak, Matolcsi György elnök úr, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, unos untalanál mondja mindig, szinte minden előadásában, a 70-es években a Kádár rendszer 4, azaz 4 milliárd dollárnyi hitelt vett föl, hogy a nyersanyag árak akkor tapasztalt emelkedése okozta gazdasági problémákat rendezze, és mindenki azt gondolta, hogy hát teher, de azért ezt a még az akkori tervgazdaságra épülő magyar gazdaság, mint hiteltörlesztést ki tudja majd termelni. 22 milliárd dolláros volt az államadóság 1990-ben, lényegét tekintve egy államcsőd állapotában kapta meg az országot az új magyar demokrácia, az első szabadon választott magyar kormány, az Antal kormány. 70-es évek eleje, közepe 4 milliárd, kevesebb, mint két évtized, és ez a 4 milliárd, ez 22 milliárdá vált. Tehát azt tudom mondani, hogy a hitelfelvételnek is itt 750 milliárd euróról van szó, annak óriási a kockázata, hogy ahogy például Kurz kancellár fogalmazott, az Európai Unióhoz nehogy egy adósságunióvá váljon. Tehát itt nagyon-nagyon szigorúan, nagyon-nagyon fegyelmezetten kell majd eljárni. A másik dolog, ami ugyancsak fontos tapasztalatunk, az az, hogy hosszú évtized óta zajlik az Európai Unió világos, a nemzeti szuverenitásokat tiszteletben tartó jogi szabályait megsértve egy lopakodó föderatív átalakítása az Európai Uniónak, és ebbe az irányba az Európai Unió most jelen pillanatban nem is annyira lopakodó, hanem a nyilvánosság előtt zajló föderatív átalakítása felé tett lépés bizony.
Közös hitel.
Ez a közös hitel és közös adósság és közös adósság szolgálat. A mérleg egyik serpenyőjében ez a két súlyos a történelmi tapasztalatokon alapuló ismeretünk itt Közép-Európában, nekünk magyaroknak abszolút-e. Másrészt az a szuverenista, az Európai Unió sikerét a nemzetállamok megerősödésében látó koncepcióval ellentétes elképzelés, amit segít ez a hitelfelvétel, de a másik oldalon pedig az a súlyos most, az előttünk álló hetekben, hónapokban, fél évben, egy-két évben a 750 milliárdos csomagban lévő pénz 70%-át 2022 év végéig, a további 30%-ot, vagy annak egy részét, mert majd megnézi majd akkor a bizottság, hogy kell-e még azt a 30%-ot igénybe venni, pedig még egy év alatt, 2023 végéig kell felhasználni. Tehát itt összesen 21, 22, 23, 2 plusz egy évről van szó. Koncentrált pénzügyi segítségre van szükség az Európai Unió meghatározó országainak és térségeinek. Létezik európai szolidaritás, lehetünk persze nagyon, hát hogy mondjam, bölcsen a történelmi tapasztalatainkra odafigyelők, jaj, rossz a hitelfelvétel, tényleg rossz az eladósodás, de a hitelfelvétel nem kell mindig, hogy megoldhatatlan adósságot jelentsen, és igen, mi elutasítjuk az unió nyílt vagy lopakodó föderatív átalakítását, ez a lépés, ez a hitelfelvétel afelé tett lépés, de sokkal súlyosabb szempont, hogy a nyitott magyar gazdaság, az Európai Unió működését meghatározó euró, mint intézmény, az összedől, szétporlat, széttöredezik, hogyha mondjuk az előttünk álló fél év, egy év, az meghatározó dél-európai országok államcsődjeiről, csődjeitől lesz hangos. Ettől nem tudja még egy német gazdaság sem függetleníteni magát, hát még mi itt Közép-Európában, tehát ezért ez a mérlegelés az, ami végül arra vezette a magyar parlamentet is, hogy megfogalmazza a feltételeit, de összességében igent mondjon erre az elképzelése, és a magyar kormánynak is ugyanez volt az álláspontja.
Milyen feltételekkel lehet ténylegesen hozzájutni a 750 milliárdos pénznek a visszanemtérítendő részéhez, vagy a hitel eszközéhez?
Bontsuk ketté, hiszen két részből áll, remélem jól mondom a számokat, 390 milliárd lett végül az a rész, ami a visszanemtérítendő, és ennek megfelelően mintegy 360 annyi milliárdnyi a hitelfelvétel. Az Európai Unió nevében az Európai Bizottság fog hitelt felvenni. Értékpapírokat fog értékesíteni, a kötvényeket értékesít a pénzpiacon. Az így előálló cash, készpénz, bocsánat a közgazdászok fülét karcoló kifejezésért, de hogy könnyebben legyen érthető, amit akarok mondani. Ennek az a része, ami visszanemtérítendő, az egy tagállami leosztásnak megfelel, létezik egy táblázat, mi ebből 7-8 milliárd euró közötti nagyságrendben fogunk pénzt kapni, és ebből nagy a gazdaság megerősödését, a gazdasági növekedésnek lendületet adó nagy projekteket kell és lehet végrehajtani. Ezeket a nagy projekteknek az előkészítésén mióta ez az elképzelés a közös francia-német javaslatként megfogalmazódott a magyar kormány műhelyében már folyik előkészítő munka. Természetesen majd a üzleti élet, a szakmai társadalmi szervezetekkel ezt egyeztetni kell. Ezeket a projekteket be kell nyújtani az Európai Bizottsághoz. A bizottság azt mondja, hogy igen, ez valóban az adott ország, az adott térség gazdasági fejlődését szolgáló nagy projekt, erre fel lehet használni, a mi esetünkben mondjuk ezt a 7-8 milliárd eurót. A hitelrész az pedig hitelfelvételi lehetőség, ahol az Európai Bizottságnál a kötvényértékesítés kapcsán megjelenő 360 milliárd euróból ugyancsak meghatároztatott, hogy melyik ország a maximum mennyi hitelt vehet föl, ott ő, mint hitelfelvevő, ezt a pénzt majd ugyancsak egy 30 éves idő alatt az Európai Bizottságnak fizeti vissza, aki pedig kifizeti vagy visszavásárolja majd az unió által kibocsátott kötvényeket. Ez a pénz is Ahogy látom a tanácsi következtetéseket, de hát majd nézzük meg a végső nyilvánosságoktól jogszabálytervezetet, az eredeti tervekhez képest itt is 3 milliárd euróval bővült a hitelfelvételi lehetőségünk. Tudom, hogy hitel. Megint nem akarok önmagamnak ellent mondani. Csak azt tudom, azt szeretném elmondani, Magyarország számára ez a hitelfelvételi lehetőség, ez olyan kedvező pénzügyi erőforrások rendelkezése, bocsátását, rendelkezési állását jelenti, aminek hatványozott gazdaságérénkítő hatása lehet, arról nem beszélve, hogy az Európai Bizottság ezt a hitelt nem számolja bele az adott ország államháztartási hiányába. Meglátjuk, hogy meddig marad fönn ez az állapot, de bármilyen más állam által a saját költségvetési hiányának a finanszírozására fölvett hitel az az államháztartási hiányt, az eladósodottság mértékét befolyásoló hitelfelvétel, ez nem. Tehát ilyen értelemben azt tudom mondani, hogy ez is megfontolás tárgyává kell, hogy tegye, hogy igénybe vesszük, hogy mennyit fogunk ebből igénybe venni, de itt van, még egyszer mondom, ha jól látom, akkor az eredeti 7 milliárdhoz képest egy 10 milliárd eurós hitelfelvételi keret lehetőség, ami óriási, mondom, meg szinte elképzelhetetlen fejlesztések megvalósítását teszi lehetővé, ami akkora lendítő erőt adhat sikeres végrehajtásuk esetén a magyar gazdaságnak, hogyha nem, ha azt nem is mondom, hogy csettintés egyszerűségével válik ennek a hitelnek a visszafizetése, de igazi gazdasági terhet talán nem is fog jelenteni.
A hitelnek van ára, kamat a neve. Az mekkora lesz, illetve hogy lehet megmondani azt, hogy ez a hitel megéri-e ezt a kamatot?
Ezeket a nem elhanyagolható, vagy ezek a nem elhanyagolható részletek még nem ismertek. Itt hát azt tudom mondani, hogy az óvatosság, megint nem akarom mondani, közép-európai tapasztalatunk, hogy először egy visszafizethetőnek tűnt hitelfelvételből, hogy lett egy majdnem kvázi államcsőd a kommunista rendszer bukásának a pillanatára, hogy ezt a hibát ne kövessük el. Itt lesz közös felelőssége, ha a tanács is figyeljen oda, az Európai Parlament is figyeljen oda, hogy végül milyen feltételekkel veszi föl ezt a maximum 750 milliárdos hitelt az Európai Unió nevében az Európai Bizottság. Én nagyon bízom, hogy a 0% felé konvergál majd ez a kamat, de még egyszer mondom, az életem nagyobb boldogságára nem nekem kell ezekben a kérdésekben döntenem, de egy biztos kedvezőtlen hitelfelvétel az egész konstrukció induló pontjánál már olyan veszélyességi felárat jelenthet, ami sok mindennek az újra gondolását teheti szükségessé.
Hol van jogállamisági kritérium ebben a megállapodásban?
Ez egy nagyon fontos kérdés, hosszú vita lesz majd erről. Most azt tudom mondani, hogy a magyar nemzeti szempontból rendkívül sikeres tárgyalás végén visszamenőleg szeretném azt mondani, hogy mi nem magunkat védtük, hanem az Európai Uniót. Az a legkevesebb egy évtizedes előkészítő munka kapcsán előállt őrültség, ami a bizottság eredeti javaslatában szerepelt, a sokadik az Európai Tanács állandó elnöke által a most hétvégi tanácskozás asztalára letett javaslatban is szerepelt, hogy a jogilag nem definiált jogállamisági kritériumokat érintő rendszer szintű hiányosság, illetve ennek a rendszer szintű hiányosságának a gyanúja, a veszélye is már olyan durva pénzügyi szankciók megtételére teremtett volna lehetőséget, ami nem kevesebb, mint sem az európai bürokrácia nettó politikai zsarolása az egyes tagállamok irányába. Ez nemhogy köszönő viszonyban sincs a jogállamisággal, hanem a jogállamiság ellenintézett merénylet lett volna. És ennek nem Lengyelország, vagy Magyarország, vagy előbb-utóbb más közép-európai ország, már most mondom néhány hónap múlva majd Bulgária itta volna meg a levét, hanem az egész Európai Unió. Most nem akarom felsorolni azokat a kérdéseket, amelyeket a házelnök úr Kövér László nagyszerűen gyűjtött össze, azoknak a lehető megfogalmazható kérdéseknek egy töredékét amely kérdések mögött lévő valóság, bizonyított tény, ezok mind-mind nyugat-európai országokban a mindennapi valóság, olyan dolgok, amelyek elemi módon érintik, korlátozzák, sértik a jogállamiság érvényesülését, előbb-utóbb ezeknek az ügyeknek a pertaktálására is sor került volna. Na, egy szó, mint száz, mi lett az egésznek a vége? Az lett a vége, hogy egyszer, majdnem azt mondom, hogy egyszer is mindenkorra, a mostani döntés alapján, a mostani kompromisszum alapján nem kapcsolódik össze ez az egész őrült politikai, ténylegesen politikai zsarolást szolgáló, valójában jogállamiságinak titulált eljárásrend és az Európai Uniós források hatékony felhasználását szolgáló védelmi intézkedések. Tehát a konklúzió az azt mondta, mindegyik állam és kormányfő milyen elkötelezett a jogállami elvek érvényesülése mellett. Pont. Szünet, 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 és utána azt mondták, hogy nagyon fontos az Európai Uniós források hatékony, célszerű és szabályszerű felhasználása. Ha ezt a szabályosságot bármi veszélyezteti, akkor ennek a szabályosságnak a helyreállítása érdekében azonnali lépéseket kell tenni, az arra hivatott szervek, Európai Csalás elleni Hivatal, Európai Számvevőszék, maga az Európai Bizottság legkülönböző fő igazgatóságai, tagállami ellenőrző hatóságok igazságszolgáltatásnak lépni kell. Ha nem lép a tagállam, és ezt érzékeli az Európai Bizottság, akkor bizony tehet pénzügyi szankcióra is javaslatot, és erről majd 3/5-ös, tehát minősített többségekkel a tanácsnak dönteni. De nem jogállamiság, a nem tisztázott jogállamiság rendszer szintű hiányosságát érintő állítólagos gyanú a fellépésnek az oka, hanem bizonyított, faktuális, ténybeli probléma, ami az uniós pénzek felhasználásának a szabályszerűségét érinti, és ami kapcsán a bizottság felszólító lépéseinek a tagállam nem tesz eleget. És ebben a helyzetben még plusz következménye is lehet. És ez az utolsó eleme, túl azon, hogy nincs összekapcsolva ez a, még egyszer mondom, talpáról a feje tetejére állított jogállamisági dolog, mondom még egyszer, valójában politikai zsarolás és a pénzügyi szankció, még azt is mondja ez a mostani tanácsi konklúzió, hogy ennek a mechanizmusnak a részleteit illetően a bizottság javaslata alapján a tanácsnak újra tárgyalnia és döntenie kell teljes egyhangúsággal.
Tehát valamit tehát ki kell dolgozni
a jogállamisággal való összekapcsolás nincsen, és ez a jogállamisággal való összekapcsolástól végre tehermentesített rendszer mikéntjéről újra teljes egyetértéssel kell majd akkor dönteni, amikor a maga javaslatával a bizottság előáll.
Most nincs, csak toltak egyet rajta. Lehet, hogy majd később lesz.
Toltak rajta egyet úgy, hogy az a baloldali liberális politikai szándék, ami mellé szép számmal szegődtek már néppárti aktorok is, az nem fog érvényesülni, hogy a jogállamiságot hangoztatva a politikai zsarolás lehetőségét lehessen megteremteni Európai Uniós pénzek zárolásával vagy visszatartásával. Hanem annyi történt, hogy hitet tett a jogállamiság fontossága mellett a tanács, én ezt üdvözlöm, és azt mondta, hogy ahogy eddig is, ezután is vigyázni kell, hogy szabályosan legyenek felhasználva az uniós források, és ez a figyelem, ez a vigyázás, ez legyen még erősebb. Ennek lesz egy új eszköze, de ennek semmi köze nem lesz a jogállamisági mantrához.
Még egy utolsó kérdés. A bővítésre marad-e ereje az Európai Uniónak? A miniszterelnök említette Szerbiát, a bővítési biztos pedig magyar.
Rendkívül fontos eredménye ennek a tanácsi megállapodásnak, nyilvánvalóan a keretköltségvetésben is meg fog ez jelenni, hogy jelentős mértékben bővül nek az előcsatlakozási alapok, tehát magyarul azok a pénzügyi források, amelyek arra szolgálnak, hogy a már csatlakozási tárgyalásokat folytató országokban uniós forrásból is fejlesztési projekteket lehessen végrehajtani. Én megengedhetem talán magamnak azt, miniszterelnök így nem fogalmazhat, hiszen ő a miniszterelnök, az uniós biztos, aki magyar, végképp nem fogalmazhat, hiszen az ő feladata a szomszédságpolitika és a bővítés. Tulajdonképpen ez a döntés, ez realitássá tette azt, hogy azzal a politikai forgatókönyvvel számolnak az állam és kormányfők, hogy az előttünk álló 7 évben bekövetkezhet legalább Szerbia Európai Unió csatlakozása és az ehhez szükséges pénzügyi feltételek jelentős részét meg is teremtették. Szerintem áttörés erejű ez a nyugat-balkáni országok Európai Unió csatlakozása szempontjából, Magyarország biztonsága szempontjából és az európai polgárok biztonsága szempontjából. Nincs európai biztonság a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása nélkül. Ezt úgy látom, hogy az ez iránt, a kérdés iránt nem túl nagy érzékenységet mutató uniós országok, például Hollandia. Nem bántani akarom a hollandokat, csak zárójelet, hogy nyissak, a román és bolgár schengeni csatlakozást egy évtizede minden racionális ok nélkül Hollandia az, aki bojkottálja, tehát nem előzmény nélküli ez a nem túl baráti viszony a térség országai vagy kelet-európai országok irányában. Egy szó mint száz, úgy látom, hogy mindenki felfogta ennek a kérdésnek a jelentőségét, és ezzel a perspektívával a nyugat-balkáni országok elsősorban Szerbia csatlakozásával számol.
Köszönöm. Az elmúlt egy órában Dajs Tamás, a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Delegációjának vezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották, kedd délután 3 órától rögzítettük. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.